Nekem még van egy-két ilyen körkérdésem, de mielőtt ezeket föltenném, abban bízom, hogy többen már tűkön ülnek a közönség között, szeretnének kérdezni, hozzászólni, úgyhogy most ezt a lehetőséget biztosítanánk nekik.
Az elhangzottakkal kapcsolatban szeretnék csak egy megjegyzést tenni, amit nagyon fontosnak érzek. Ezt levéltáros, múzeológus, de inkább levéltáros és könyvtáros kollégáknak mondom, amiről most nem esett szó konkrétan. Ez az, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy, hát, hogy ez a digitálisan létrejött, ez a Born Digital létrejött anyag, a magántermészetű is, meg az intézmény is, de a magántermészetű is hajlamos a pusztulásra, mert nem figyelünk rá. Azt egy nagyon fontos dolognak tartom, korunkba, ha ilyen nagyokat mondhatnék, hogy a irodalmi irodalmárok, írók, költők, közszereplők, fontos emberek, most az intézményektől elrugaszkodva, világába milyen gyorsan tudjuk tudatosítani az arra való figyelmet, hogy a család, ők maguk is figyeljenek arra, hogy a digitálisan létrejött hagyatékuk, ami még életükbe keletkezik, az ne pusztuljon el automatikusan. Mert én azt szoktam mondani mindig a tanítványomnak, amikor ehhez a témához érek, hogy most gondoljanak bele, hogy mi Szegeden együtt élünk egy Ia Mihály nevű olyan kvalitású irodalmi szervezővel, aki mondjuk Kazincihoz hasonló. Kazinczy Ferencnek a levelezése gond nélkül 23 kötetbe, vagy 24 kötetbe elérhető a 19. század végén, vagy 20. század elején kiadták, és benne Kazinczy egész irodalmi szervező munkássága indexelve fölelhető több ezer levélbe. Ilyen Mihály tanár úr, aki most már 80 éves elmúlt, az, mivel én viszonylag közeli barátságban vagyok vele, tudom, hogy háromszor váltott postafiókot. És véletlenül tudom, hogy, hát, hogy a Yahoo-ról áttért a Freemail-re, aztán a Freemail-re meg áttért a Gmail-re, és azt is tudom kapásból, hogy mondjuk neki Nádas Péterrel, vagy Eszterházi Péterrel, vagy Mészői Miklóssal százával vannak levelei, amiket ő kapott, meg ő írt e-mailen, az e-mail korszakban. És ezek a levelek kincses bányák lennének, ha papíról lennének, és bejutnának mondjuk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, de most per pillanat senkinek arról fogalma nincsen, hogyha Ia Miska bácsi egyszer csak meghal, az óvatatlanul be fog következni, eltűnik a hagyatéka, vagy nem tudjuk, hogy mi lesz vele, vagy ki fog érte felelni, lesz olyan családtag, aki gondol erre, aki megkéri, lementi-e. Tudom, hogy erre vannak formulák, tehát ha halotti anyakönyvi kivonatot küldök például a Google-nek, akkor a Google csinál mentést, és azt elküldi DVD-n. Tehát vannak ilyen kialakulóban lévő formulák, de az biztos, hogy az még, hogy a közszereplők, most nevezzük szélesebb körbe, tudatosítsák magukba, hogy nekik, környezetüknek, irodájuknak, tanszéküknek, intézményüknek és családjuknak ebben a dologban valamilyen felelősségük van, ugyanúgy, mint ahogyan, amikor meghalt valamilyen híres ember, akkor a családból valaki egyszer csak elkezdte rendezgetni a hagyatékát, és egyszer csak az a hagyaték valahogy, mint a Kazinczy levelezése, eljutott odáig, hogy 100 év múlva halál után kiadták. Ez egy rendkívül nagy munkát jelent, hogy ez a dolog, amiről mi is beszélünk itt, hogy ez minden széles körülben érvényesüljön, és eljusson az emberekhez, a közszereplők sokaságához, hogy baj lesz a kultúránk lenyomatával, hogyha erről nem gondoskodunk, mert minden bitekbe és bájtokba van, látszólag könnyen gomnyomásra archiválható, elmenthető, sokkal jobb helyzetben vagyunk sok szempontból, mint a régiek, de ugyanolyan szempontból ez sokkal-sokkal törékenyebb is, mint a régi kultúra lenyomata, és az az űr, ami a tudatosodás kora meg a digitalizáció kora között lesz, az a 20-30 év, az nagy hiátusként fog majd valamikor szembejönni velünk, levéltárosokkal, könyvtárosokkal, kézirattárosokkal, mert ezt fogjuk tudni legnehezebben pótolni majd. Köszönöm szépen.
Tudatosítani kellene, hát nem tudom, hogy mennyire lehet. Nekem van egy jó történetem ezzel kapcsolatban, lehet mondani nekik, hogy egy volt főpolgármester, ugye egy élőben, úgyhogy ki lehet találni, kiről van szó, adogatja be a levéltárba a személyes iratait, és akkor be is hozta a laptopját is, hogy akkor egy informatikus kollégával napokig rendszerezték, hogy akkor mindent átadjanak a levéltárnak, és hogy rendszer, hát igen, elég nagy káosz volt ott azon a laptopon. És akkor ez volt tavaly, és akkor idén fölbukkant újra, hogy hát neki minden elveszett, mert nem tudom, letörlődött, elromlott akármi, és akkor jött a levéltárba, hogy kellenének neki a dolgai. Úgyhogy ez egy jó példázat arra, hogy tulajdonképpen ilyen érvekkel lehet hatni talán az emberekre, hogy ilyenkor fordulhatnak a közüteményekhez is, és akkor nekik, akár ők maguk is profitálhatnak belőle a későbbében.
Amit mondasz, Kacsi, szerintem az az egyik legnagyobb kérdése a jelen és a közeljövő, hogy is mondjam, csak unikális dokumentumaira vonatkozó archiválásnak. Tehát az irodalomtudomány számára ezek hihetetlenül fontos, vagy egyáltalán a kézirat, mint olyan, vagy magánlevelezés megőrzése számára ezek hihetetlen fontos dolgok. Tehát a két nem használt postafiókot már most le kéne menteni, nincs mese. Az a szerencsé, hogy neked ez már eszedbe jutott. Tehát ezt valahogy kezdeményezni kéne. Tényleg hihetetlen veszteségek fognak érni bennünket. A történet az csak egy konkrét filológiai apróságot hadd tegyek hozzá, hogy a jelenlévő digitális filológusaink tudják a legjobban, hogy már gyakorlatilag a közeljövőben egy kritikai kiadást elkészíteni olyan elektronikus dokumentumok alapján, amelyek nem őrzik meg a szövegváltozatokat, vagy nem őrzik meg azokat a javításokat, amiket még annak idején a kéziratokon gyönyörűen lehetett nyomon követni, hogy Kosztolányi hogy javítgatta a műveit. Hát itt meg arról van szó, hogy a végső esetben majd bejön egy Word dokumentum, ami kéziratnak minősül, és hát aztán vagy olyan típusú az az író, hogy verziózott és eltette a korábbiakat, vagy nem olyan típusú. Tehát ezek nagyon komoly tudományos kérdéseket is vetnek fel. Szerintem ami irányban mi nekünk van lehetőségünk, sőt kötelességünk is elmenni, hogy amihez hozzájutunk, azt mindent pontosan archiválni, eltenni, amit csak lehet. És hát erre megfelelő technológiákat is ki kell alakítani, ami pedig a figyelemfelkeltést illeti, az egy népmisszió.
A köteles példányoknak Magyarországon a jelenlegi jogi szabályozásában, itt a papíralapú nyomtatott dokumentumokra célzok, van egy olyan kitétel, tudomásom szerint, hogy aki nem küldi be a köteles példányt, az utána elveszt bizonyos jogokat tudományos pályázatokból. Itt most csak tudományos kiadványokba tudok gondolkodni, mert fél évszázadot ebben a világban éltem le. Na most, ha az elektronikus, és nincs itt már a jogásznő, kérdeztem a kávészünetben, hogy itt marad-e, de mondta, hogy elmegy. Ha az elektronikus köteles példányoknak a szabályozásánál is ilyen irányban elmenne a jogalkotó, akkor lehetne hasonló eszközökkel motiválni az e-bookoknak a beérkezését, pont, illetve kérdőjel kitéve. Még rövidebb villámkérdés, a legelső blogban elhangzottak bizonyos terabájt adatok. Bemegyek az utcasarki számítógép szaküzletbe, és veszek egy hordozható Winchestert, az minimum akkora terabájt, amennyi itt elhangzott, hogy az OSK-nak van, tehát én úgy látom, hogy ez beruházás kérdése, vagy kultúrpolitikai átgondoltság kérdése, tehát olyan adatok hangoztak el, hogy magánember több terabájtot tud venni egy hordozható Winchesteren, tehát az a magánvéleményem alakult ki, hogy akkor egy nemzeti könyvtárnak a digitalizálására hát megfelelő támogatást kellene biztosítani az adófizetők pénzén. Nem tudom, hogy most jelenleg ez mire elég, de gondolom, hogy a jelenleginél még többet, és ez nem olyan nagyon sok. És végül annyit mondanék, hogy a tapasztalataim szerint egy eléggé jelentéktelennek és elmaradottnak tűnő európai ország, Fehér Oroszország, vagy más néven Belarus, a teljes régi nyomtatványait digitalizálta és elérhetővé tette a Nemzeti Könyvtárának a honlapján. Ehhez azért hozzátartozik, hogy az ő teljes évszázados könyvtermésük az egy darab akkora bibliográfiában van annotálva, mint a Szabó Károly RMK-nak az egy kötetnek a fele, tehát azért nem olyan sok, de de a lényeg az, amit mondtam, hogy teljes open access, elérhető, kutatható, és ez azért fölveti azt, hogy a kutatásnak a szabadsága érdekében is át kellene gondolni dolgokat, és akkor egyetlen másodpercet engedjenek meg itt ebbe az Ilia Mihály féle problémába. Hát eddig is az történt, hogyha egy kutató kidobta a szemétkosárba a papírjait, akkor a hagyatékot utána nem lehetett archiválni. Eddig is voltak olyan problémák, hogy a család, az örökösök odaadják, vagy nem adják. Utána kellett járni, vagy nem kellett utána járni. Én azt hiszem, hogy az utánajárást, meg a vacakolást, azt ezután se lehet megsporolni, csak ennek a jellege más. Úgyhogy én ebben nagyon optimista lennék, és azt mondanám, hogy ezeket is meg lehet oldani. Hát eddig is, ha valaki fogalmazványait kidobta, akkor azt nem lehetett kritikai kiadásnak fölhasználni. Hagy zárjam az egészet azzal, hogy amikor Peisistratos elrendelte a homéroszi eposzoknak a leírását, akkor baromi nagyszámú szövegvariáció keringett, és abból csak az maradt ránk, amit akkor elrendeltek. Azt a Ritók Zsigmond akadémiai nagydoktoria rekonstruálta, hogy mi lehetett azelőtt. Tehát azért bizonyos vesztességgel számolnunk kell, és az meg mindig egy szerzőnek az erkölcsi kötelesség, hogy saját magát adminisztrálja. Tehát ezzel nem tudunk mit kezdeni. Köszönöm szépen.
Az egy dolog, hogy persze ugyanúgy utána kell járni a hagyatéknak, mint korábban. Itt a nagy kérdés az, hogy a közgyűjtemény föl van-e készülve ezekre a digitális dokumentumoknak a hosszú távú megőrzésére. Ez az egyik probléma. A másik kérdés, hogy digitalizálni kell természetesen a régi papírkiadványokat, ez elindul az OSZK-ban. Megvannak a feltételek arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvtárban is minden digitalizálva legyen, és amit szerzői jogilag lehet, azt az interneten el lehet majd érni. Tehát a beloruszokat utolérjük. A harmadik, a terabájtok kérdése. Valószínűleg ez a legkisebb probléma, tehát nem a tárhely a probléma. Lesz tárhely, és egyre olcsóbb fajlagosan a tárterület, hiszen úgy fejlődik a tárolás technika. Úgyhogy nem ez lesz a szűk keresztmetszet, hanem inkább a mi élő munkát igényel a válogatás, ellenőrzés, leírás. És ami pedig a köteles példányok beküldését illeti, ugye itt, ha egy e-book formátumban megjelenik valami, akkor azt valóban a köteles példány törvény szerint be kell küldeni, és aki nem küldi be, azt lehet szankcionálni. Itt ugyanakkor felmerül az, hogy ha valakinek egy olyan webhelye van, tehát nem egy konkrét PDF fájtról van szó, hanem egy egész honlapról, ha az úgy van felépítve, hogy azt nem lehet automatikusan lementeni, akkor vajon legyen-e valamilyen szankció, vagy valami együttműködési kötelezettség a tulajdonos és a Nemzeti Könyvtár között, hogy az mégiscsak bekerülhessen az archívumba valamilyen módon. És hát erre van törekvés nálunk is, és külföldi példák is vannak. Mondjuk az egyik ilyen dolog, hogy ami közpénzből készülő internetes tartalom, azt úgy kelljen megcsinálni, hogy az archiválható legyen automatikus módszerekkel. Erre vannak ajánlások, hogy hogy kell kialakítani azt a honlapot, hogy az utána jól lementhető legyen és hosszú távon működőképes maradjon. Szeretnénk ilyen irányban is Magyarországon egyfajta ismeretterjesztést végezni, hogy olyan oldalakat készítsenek legalább a közintézmények, ami azután hosszú távon megőrizhető.
A múzeumok kapcsán szerintem Zsolt egyet fog velem érteni, nincsenek erre fölkészülve a múzeumok arra, hogy ezeket a digitális tartalmakat megőrizzék, sőt, nagyon rossz a helyzet. Az egyik egyik probléma az, hogy egy olyan nyilvántartási rendeletünk van, amit enyhén szólva már nem a mai kornak szól, és egyszerűen én nem látok egyelőre esélyt arra, hogy radikálisan meg fog változni. Bízunk benne, hogy ilyen, hogy a KDS azért ezt ki fogja kényszeríteni. Legyünk optimisták. 2002-ben készült ez a nyilvántartási rendelet, ami előírja nekünk azt, hogy hogyan kell a kulturális örökséget fogalmazunk így nyilvántartani az intézményekben. Tehát Egyrészt jogszabályi oldalról nincs megoldva az, hogy ezeket a digitális tartalmakat hogyan őrizzük meg. Visszatérve az adattári, nagyon egyszerű dolog, az adattári fotókat a mai napig nincs, nagyon nehézen gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne a rendeletnek megfelelően nyilvántartani, amely még a negatívokat és a papíralapú fényképekben gondolkozik, és ma már pedig egészen más a helyzet. Az egyik, ez egy mi problémánk. A másik az az, hogy az intézmények nincsenek felkészülve ezeknek a digitális tartalmaknak a hosszú távú megőrzésére és nyilvántartására, és nálunk nem csak internetes tartalmak keletkeznek, hanem például keletkeznek olyan multimédiás tartalmak, amelyek kizárólag egy adott kiállításhoz készülnek. És ezek ugyanúgy a kulturális örökséghez tartoznak, és mit fogunk velük csinálni? Tehát hogyan fogjuk nyilvántartani ezeket? Mi egyébként már gondolkozunk a Nemzeti Múzeumban ezekről a kérdésekről, hogy hogyan fogjuk ezeket nyilvántartani, hogyan fogjuk megőrizni, és hogyan fogjuk egyáltalán lejátszani valamikor. Mert főleg a visszautalva arra, hogy van egy olyan periódus, amikor ugye én inkább ilyen hőskornak fogalmazt, hőskorként írnám le a múzeumi területen, amikor egyedi fejlesztésekkel készültek ezek a szoftverek, önmagukkal voltak kompatibilisek, hogy így fogalmazzunk. Az akkori technológiának megfelelően klasszikusan ilyenek a multimédiás CD-romok, ma már sok esetben be se tudjuk tenni a DVD lejátszóba azt a CD-romot, és nem játsszák le. Itt jön elő, hogy itt utalnék arra, hogy a múzeumi világnak van egy szervezete, ugye ez az ICOM, és annak van egy külön nemzetközi szakbizottsága, ez az AVICOM, ami az audiovizuális és új technológiáknak a nemzetközi bizottsága, és ugye szembesülünk azzal, hogy több mint 20 éve egy éves multimédia és filmfesztiválja van ennek a bizottságnak, megvannak ezek az anyagok, és hogyan tudjuk egyáltalán a régi díjnyertes alkotásokat egyáltalán lejátszani és közzétenni. Most az egy nem egy elegáns megoldás, hogy szimuláljuk azt a környezetet, azt a nem tudom, Windows-os környezetet, azt a 20 éves Windows-os környezetet, amiben akkor ezek a tartalmak futottak, pedig ha belegondolunk, ez egy nagyon-nagyon fontos kulturális örökségünk, hogy mit gondoltak akkor a szakmában a muzeológusok, hogy az akkori technológia segítségével hogyan tudják átadni az ismeretet, ugye hogyan tudják színesebbé tenni akár az adott kiállítást. Tehát visszatérve arra, nem vagyunk felkészülve, de ezzel foglalkoznunk kell is. És az utolsó megjegyzésem az az, hogy a terület, és ez volt abszolút egyetért velem, borzasztó forráshiányos. Forráshiányos, ez az egyik, ami másik nagy probléma, hogy nincs meg az a tudás, egyetértek Zsoltal, az intézményekben nincs meg az a tudás, hogy ezzel a területtel mit kell kezdeni, és ami szerintem a legfontosabb, az a vezetőknek az elkötelezettsége, hiszen én nem tudom, én nem ismerem annyira a könyvtári területet, de szerintem ilyen szempontból ez a terület előrébb van, és a levéltár is, de az, hogy egy múzeum igazgatónak mai napig nincs meg a fejében az, hogy az informatikára ugyanolyan szinten kell költeni minden évben, mint mondjuk a villanyszámlára. Tehát ez az egész terület, én azt látom, hogy még mindig problémás a múzeumi világban.
Mondanék pár szót, mert azt gondolom, hogy ez végre egy olyan terület, ahol mi levéltárak is tudunk valami eredményt felmutatni, és én ez azt gondolom, hogy itt a elektronikus keletkezett iratoknak a megőrzésében mi azt hiszem, hogy módszertanilag, technológiailag és infrastruktúra tekintetében is jól állunk, és ez csak azért, nem azért, hogy itt most döngessem a levéltáraknak a nem létező közös mellét, hanem azért, hogy egy kicsit sajnálom, hogy itt ezen a területen nem tudott egy intenzívebb együttműködés létrejönni a könyvtári hasonló területen lévő fejlesztéssel, mert azt gondolom, hogy nyugodtan tudtuk volna használni ugyanazt az infrastruktúrát, és ebben a tekintetben azt gondolom, hogy a könyvtáraknak ez egy nagy előny lett volna azzal szemben, hogy esetleg a nulláról kelljen kiépíteni egy ilyen struktúrát. Valójában ami miatt fölvettem a mikrofont, az, hogy a kérdezőre egy kicsit röviden reflektáljak, amikor mi az első fejlesztési projektünket elkezdtük, akkor egy hasonló érve egy interpellációban is felbukkant a parlamentben, hogy hát akkor, amikor pár ezer forintért terabájtnyi tárhelyeket lehet venni, akkor miért indokolt ekkora pénzt költeni a költségvetésből egy ilyen fejlesztésre? Nekem is van otthon 30 ezer forintért vásárolt 2 terabájtos Winchesterem, de hát nem érzem ezen annyira biztonságban az adataimat, mint amennyire a levéltárban őrzött anyagokat a felépített infrastruktúrán jelenleg. Csak hogy konkrétumot mondjak, 300 ezer forint egy terabájt őrzési költsége a levéltári infrastruktúrán, és ez már egy elég jelentősen redukált, az MNL saját géptermében őrzött anyagra való számítás, tehát ez nem lényegesen olcsóbb, mint amennyiért a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-nél az elsődleges adatokat őrzi. A Magyar Állam egyébként ugyanolyan biztonsági szinten, mint a minősített iratokat, a élő elektronikus minősített iratokat. Tehát ez a 300 ezer forint, ez a minimum költsége egy terabájt információőrzés.
Egy külső Winchester az nem a tartós megőrzés, az egyszerűen csak tárolás. Tehát itt egészen másban gondolkodni, ez nem ugyanaz a kategória. Amit még szeretem mondani, hogy ugye ez egy nagyon fontos különbség a digitálisan keletkezett iratokkal, hogy ez, amit itt felvetődött már problémaként, hogy ugye mind a műtárgyak, mind a könyvek, az iratok azok önmagukban olvashatóak, ezek viszont nem, és hogy nem így kell törekedni a hosszú távú megőrzésre, tehát sokkal inkább később is igénylik a törődés, mint mondjuk. Ugye a többit, hogyha megfelelő állományvédelmi, megfelelő körülmények között tároljuk, akkor gyakorlatilag nagyon hosszú-hosszú ideig olvashatók maradnak, ez itt nem biztos, hogy így van. És ráadásul nem is tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, hiszen hogyha van egy, bármikor lehet egy totális paradigmaváltás az informatikában, és akkor minden elavulhat. Ugye ez, ilyenek már voltak korábban is, és hát nyilván lesznek a jövőn is. Ugye erre föl kell készülni, hogy több út van, az egyik ez, amikor emuláljuk az eredeti szoftverkörnyezetet, ez mondjuk így nagyon-nagyon hosszú időtávon ez azért szerintem nem igazán járható út, hogy akkor most mindent egy korabeli szoftverkörnyezetben próbálj meg emulálni, ez teljesen követhetetlen lesz. A másik, amit most a levéltárak próbálnak követni, hogy mindent próbálnak átalakítani, ami még lehet egy aktuálisabb fájlformátumra, de hát ez igen. Tehát ez sem biztos, hogy mindig megoldás lesz. Igen, lehet adatvesztés is, ugye itt felmerül a hitelesség kérdés, és átalakítjuk őket, de hogy végül is ez tűnik a követendő útnak, de hogy ez mindenképp problémás. Ez nem a jövő, hanem ez a múlt már. Ugye például az 1980-as években azért a magyar közszférában már kezdtek elterjedni a számítógépek, és amik akkor keletkeztek azokkal, nem most se lehet gyakorlatilag mit kezdeni ezekkel az állományokkal. Tehát ez már a múlt, mert mire a levéltárak például elkezdtek ezzel foglalkozni, addig eltelt, ugye már volt egy paradigmaváltás a informatikában, tehát hogy ezek gyakorlatilag már így elvesztek, hát hasonló, mint a korábban született e-mailek. És ezért szeretném képzelni a weboldalakkal is, hogy visszakanyarodjunk a konferencia témájához is lehetnek ilyen problémák. Ugye most a legrégebb ilyen statikus weboldalakat az elég könnyű most is ugyanúgy megtekinteni, ahogy akkor voltak, és csodálkozni rajta, hogy milyen érdekes vizuális megoldások voltak még 20 évvel ezelőtt. De hogy ahogy egyre jobban fejlődik ez a dolog is, hát itt egyre több probléma lehet, hogy a hosszú távon ezeket mennyire lehet újra legalább hasonló formában megtekinteni, mint ahogy most vannak.
Egyik szankciója lenne az, hogy kizárnak valakit a kutatásból, de itt nem egészen erről van szó, nem a köteles példányrendelet szól erről, hanem például az NK a támogatási szerződéseiben kikötötte, hogy aki támogatásból létrehoz egy kiadványt, abból köteles beadni a köteles példányt. Tehát a szerződés teljesítési feltétele, hogy leadja a köteles példányt. Egyébként ez az egyik leghatékonyabb módszer a köteles példány begyűjtésére, hiszen ha valakinek nem fogadják el az elszámolását, nem kapja meg a támogatás összegét, akkor gyorsan elmegy a Nemzeti Könyvtárba és kéri az igazolást, hogy ő leadta, tehát nyilván be is fogja vinni. De nem magának a jogszabálynak a tartalma. Ezt csak azért mondom, mert általában is érdekes az a gondolat, hogy sokszor fölmerül az, hogy hú, valamire hozzunk törvényt, vagy jogszabályba rögzítsük, de nem mindig a jogszabály alkotásának az eszköze a legjobb arra, hogy valamilyen célt megvalósítsunk. Ezt lehet vizsgálni, úgyhogy igazából csak ezt a kiegészítést gondoltam.
Nem 2002-es a köteles példánytörvényünk, 1998-as hatályú, és abban nagyon halványan írnak az elektromos dokumentumokról, de ennek ellenére a CD-DVD-kből szép állomány van az OSZK-nak, és az e-könyvekből, és ezt csak azért érezem magam megszólítva, mert az a mi osztályunkon keresztül jön, csak tavaly több mint 4000 elektromos könyv érkezett, tehát ez elektromos kiadású e-könyveket fájszinten jelent. Tehát, és ezek érkeznek be az OSZK-ba folyamatosan, több ezres példányban, főképp kereskedelmi. A régi könyvekről meg csak muszáj, hadd mondjak egy megjegyzést, mert lehet, hogy nem elég jól látható, de Károly elment Kádos János kollégám, óvatosan, legjobb tudomásom szerint legalább 1200 RMK. Az RMK 1 az digitalizálva elérhető a OSZK honlapján, az OSZK DK-n keresztül, meg azt hiszem a Hungarika RMK oldalán keresztül. Tehát volt itt több olyan projekt, és efelé tényleg tart az OSZK. Na, de amit mondani szerettem volna, ami nagyon Karcsi felpiszkált ez a hozzászólásával, hogy a magánemberek isnek is mit kell menteni. Tehát egyrészt előzetesen azt hadd mondjam el még Zsoltnak, hogy nem tudjuk teljesen menteni a webteret. Tehát én azt gondolom, hogy, és itt talán lehet, hogy pikáns hangzik pont Kati előtt, vagy már úgyis menni készül, hogy az OSZK-ban a köteles példány törvény alapján természetesen van egy olyan hiedelem, és már Rácz Ágnes kollega nem is elment, hogy az OSZK minden gyűjt a gyűjtőkör alapján, ami meg van fogalmazva, ami sajtótermék, nem mondom végig. Sajnos nem, ez nem működik. A köteles példány törvény van, és pont a gyűjteményfejlesztés osztály igazgatónk tudná megmondani, hogy hány százalék a nyomtatott könyveknek nem jön be az OSZK-ba törvény ide, vagy jogszabály oda. Tehát én azt gondolom, hogy fordítva kell néznünk, hogy amit meg tudunk őrizni, azt meg tudjuk őrizni, tehát mindenképpen töredékes múltat tudunk őrizni, és hiába a digitális lenyomatunk sokkal szélesebb, ahogyan a Karcsi diáján lehetett látni azt a gyönyörű ábrát, ebből, ami marad, lehet, hogy tényleg nem sokkal több, mint ami a régészeti ásatásokon volt. Na de, hogy ebben mit tudunk még segíteni, amit nagyon el akarok mondani. Többen, akik közgyűjteményekből jöttünk, most nagyon úgy gondolkodunk, és úgy szólunk hozzá, meg amikor többen számot használunk, akkor a mi alatt a könyvtárat értjük, a múzeumot, a levéltárat értjük. És mi a Lacival ilyen személyes információmenedzsmentet tanítunk valahol egy tanfolyamon, és ott szoktam felmutatni és tanítani a Library of Congress-nek egy oldalát, és akkor onnan tanultam meg én is. 2000-ben az amerikai az Egyesült Államok kongresszusa egy 2 millió dolláros támogatással elindított egy digitális megőrzési programot. Ez nem a digitális könyvekről, mert nem a webarchiválásról szól. Jóval, hogy mondjam, egy kicsit eltávolodunk a könyvtártól, meg a közgyűjteményi szférától. Rengeteg adat van már csak digitális formában, a meteorológia, a földrajzi, meg a van itt valaki az adóhivatalból az adóbevallásaink évek óta, és ennek a hosszú távú megőrzése ugyanúgy probléma, mint a digitális könyveké, meg a honlapoké. És ez az amerikai projekt egyáltalán egy ilyen konzorcium alapon, amiben a Library of Congress is benne volt, tulajdonképpen ezért a digitális megőrzést már régen kitűzte, hogy ezzel foglalkozni kell, problémákat feltárni, megoldást keresni, unzovájter. És ennek egy szelete a webarchiválás. De ami nagyon tetszik a honlapon, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, digitalpreservation.org, az, hogy van ott egy olyan almenü, ami arról szól, hogy te hogyan tudod megőrizni a saját személyes digitális állományaidat. Tehát én ezt pont ezt szoktam mondani, hogy már nem csak az működik, de hát régen is azért mindenkinek otthon a családi levéltárt azért épített, mert voltak régi levelek, meg fotók a családban, és nem csak a híres embereké. De ennek a hosszú távú megőrzése, valamilyen szelektív, reprezentatív hosszú távú megőrzése nem csak magyarul az erre hivatott ránk közgyűjtemények, állami fenntartású közgyűjtemények feladata. A digitális kor azt jellemzi, hogy nekem, mint magánszemélynek olyan eszközeim vannak, hogy nagyságrenden nagyobb tömegű digitális információt tudok azért előállítani, mint amit a hagyományos korban. E-mailt, fotót, százával, ezrével a digitális fotót, und so weiter. És amiben nekünk, mint ezzel foglalkozó szakembereknek nagyon fontos felelősségünk van, hogy felhívjuk a figyelmet annak a bizonyos nagyérdeműnek, hogy ő maga is, neki is kellene, lehet archiválni a saját digitális környezetét, hogy legyen digitális múltja, és ebben segíteni, megtanítani, módszertani ajánlásokkal, szoftverajánlásokkal, how-to guide-dal, egyáltalán arra odafigyelni, hogy először archiválja magának a leveleit. Ez csak egy próbálkozás és kislépés, de hogyha ebben valamit előre lehet lépni, akkor innentől már egy következő lépéssel könnyebb eljutni oda, hogy mondjuk, ha most légből kapott példával azt mondom, hogy megtanítottátok volna szegény Eszterházy Pétert, hogy hogyan archiválja az e-mailjeit, akkor onnan már az könnyebben bejut a PIN-be, és akkor lenne egy szerzőhagyatékban egy jó rendezett e-mail archívum. Hát, így is lehet mondani. De ezt tudatosítani igazán célszerű legalábbis, és ebben nekünk van. Tehát magyarul az, hogy ezt a magánszemély szintjén is el lehet, és el kell már kezdeni, és ebben tudunk mi segíteni.
Nem egy nagyon praktikus, konkrét kérdésem van, hogy mi lesz a kísérleti projekt lezárta után. Különösen az érdekel, hogy a kísérleti projektbe bevont webhelyek archiválása, periódikus archiválása, az folytatódni fog-e?
Úgy tűnik most, hogy minden folytatódni fog. Amit eddig gyűjtöttünk, azt folyamatosan mentjük a jövőben is. Ami egy kis változás, hogy az engedélyeket, amiket kértünk a nyilvános szolgáltatásra, azok december 31-ig szólnak. Úgyhogy azokat szeretnénk megújítani még az idén, hogy január 1-től továbbra is nyilvánosan elérhetők legyenek ezek a mentett változatok, de más változás remélhetőleg nem lesz. Inkább csak bővülni fog a kör, amit archiválunk.
Az irattárakra vonatkozóan van törvény a közintézményeknek, nem? Tehát, hogy irattárat tartoznak vezetni, dokumentálni rendezetten, ugye? Gondolom, van ilyen, van. Tehát végül is az irattár, az elektronikus irattár és irattár rendezett, és az intézmény valamilyen szempontból gyűjti. Akkor igazából csak az a kérdés, hogy mondjuk az önkifejezésének a lépéseit, mint amilyennek a fotók egy rendezvényről, vagy a weboldal, hogy ezeket nem tartozik irattárba tenni egy intézmény. Valószínűleg nincs erre vonatkozó a kötelezettsége. Csak a hivatalos iratokat kell, mert igazából ez lenne a megoldás. Ezt már mondtam, a networkshopon is volt egy hasonló beszélgetés, ugyanezt mondtam akkor is el, hogy úgy gondolom ez a hivatal feladata, hogy az irattárában letegye, vagy mint a múzeumnak az adattára letegye azokat a dokumentumokat, amelyeket ő megőrzésre érdemesnek tart. És a honlap bizonyos állapotai is ilyenek lehetnek, hogy az a kérdésem, hogy ezt nem lehet-e szabályozni, mert ez lehetne a megoldás, mert ez az aratás, amit itt az OSZK-s kollégák csinálnak, ez egy nagyszerű dolog, és ez nagyon fontos, hogy van, de ez mindig csak véletlenszerű lesz, és esetleges lesz.
Én még azzal egészíteném ezt ki, hogy amire Laci utalt, hogy az intranetes tartalmaknak a mentésének is a megszervezése is teljesen megoldottam. Tehát ezzel a logikával, amit András említ, ezt is az irattárgozás mellé kell letenni valahogy, de abban én teljesen bizonytalan vagyok, hogy ezt hogyan és milyen módon lehetne a jelenlegi szabályrendszerbe beilleszteni. És miután ez az alapvetően levéltári terület, ezért mi szerintem nem is nagyon látjuk át ezt könyvtári oldalról.
Az iratkezelési szabályzat az meg kell az intézményen belül, ugye az mindenkinek vagy kell, hogy legyen. Tehát le kell szabályozni azt, hogy az iratokkal mit csinál az intézmény. Ugye nálunk is az iratkezelési szabályzat az a levéltár ugye validálta, vagy mondta meg azt, hogy akkor ez így rendben van. Nekünk erre vannak jogszabályok, hogy hogyan kell egy intézményben, egy közintézményben az iratokat többek között a múzeumban kezelni. És abban az esetben lehet átérni a papíralapú iratkezelésről, nyilvántartásról egy elektronikus nyilvántartásra, hogyha az a szoftver megfelel azoknak az előírásoknak. Ugye én úgy tudom, hogy van egy külön jogszabály arra vonatkozóan, hogy ezek az auditált szoftverek, tehát hogy milyen auditált ügyviteli szoftvereket lehet egy intézményben használni, tehát a jogszabály az abszolút előírja. A másik az intranet. Én nem tudom, mi a saját gyakorlatunkat ismerem, hogy ugye nálunk az intranet az a belső kommunikációs platform az arra vonatkozik, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek az aktuális információk, tehát ebbe benne vannak az aktuális belső szabályzatok, az ügyrendek, mindenki tudja, hogy a hatályos verziót azt ugye hivatalos példány az a főigazgatóságon van, de egyébként az interneten belül elérik Sárospatakról, Bajáról, tehát az összes tagintézményről. És akkor mindenki tudja, hogy mihez kell igazodni. De hát én, nálunk ez igazából ez egy ilyen kommunikációs csatorna, nem tudom, hogy ennek, én mondom, intézménye más, nálunk nem látom értelmét annak, hogy ezeket külön lementsük, hiszen az ott lévő adatok azok úgyis megvannak, hiszen egy szabályzat be van iktatva, az nem úgy van, hogy mondjuk egy ügyrend, az nem csak ott ebben a térben létezik. De az, hogy mondjuk egy letölthető mintaszerződés az ott van, én nem látom annak értelmét egyébként, hogy most azt annyira lementsük, hogy most 2017-ben egy vállalkozói szerződésnek milyen pontjai voltak a nemzet. Nem tudom, tehát ez kérdés. Csak én azt jelzem, hogy az intranetre szerintem egy általános gyakorlatot mondani, hiszen minden intézmény, ez egy abszolút intézmény specifikus, hogy magát az intranetet mire használja az adott intézmény.
Annyit hogy tegyek hozzá szintén a múzeumok nézőpontjából, hogy én egy picit úgy érzem, hogy itt most kezdünk elmenni a fantázik irányába. Tehát az intranetnek az archiválása az egy naív, romantikus elképzelés. Egyszerűen azért, mert úgy, ahogy van, fölösleges. Tehát egyszerűen nincsen értelme minden tücsköt bogarat archiválni egy intézmény belső működéséről. Tehát valóban vannak jogszabályok, megvan, ami az iratkezelés körébe tartozik, megvan, ami egy múzeumnál az adattár körébe vonatkozik, és megvan az a nagy kupac szemét, ami valahol ott kering az intraneten, egyébként intézményre válogatja, hogy mekkora ez a kupac, de valamekkora biztos. Nem feltétlenül kell. Tehát meg kell mondanunk, hogy mit, hogyan kell eltenni, és mi az, ami pedig munkaanyag, ilyen-olyan provizorikus, temporális állományokban ott van, aztán eltűnik és eltűnt kész. Tehát összegyűltük a papírt, kidobtuk a papírkosárba annak idején, aztán viszontlátásra. Az iratkezeléssel egyszerűen az egy furcsa izgalomban, hogyha jól tudom, és itt mondjátok meg, hogy nem tévedek-e, de az irattári törvény az azt mondja, hogy talán 5 évig kell őrizni dokumentumokat. 15 év. Akkor 15 évig, és 15 év után el lehet felejteni. Amíg egy múzeumi... Hogy? Nem? Nem. Át kell adni a levéltárba. Jó, akkor már rendben van, akkor viszont már is az örökké valóságért, tehát világos.
Reméljük, a levéltár nem se lejtezi.
Nem, tehát a levéltárba adás ideje 15 év, amúgy lehet korábban is se lejteni, ugye ez az irattári terv iratai tételenként határozza meg. Pont az elektronikus iratoknál ez a 15 év, ez elég problémás, mert hogy 15 év az már nagy. Az elavulás hozzáadati. Szerintem egyébként mind a két álláspontnak igaza van, tehát hogy igen, a intranet tartalmát lementeni az tényleg fölösleges. Ugye a levéltári törvényből következik, hogy ami olyan dolog, azt ugye iktatni kell és iratként kell nyilvántartásba venni, nyilvánvaló. Viszont a másik probléma az, hogy pont a Born Digital dolgoknál egyszerűen sehol sem tudatosult még, hogy ezek akár iratok lehetnek. Tehát, hogyha valóban maradandó értéket képviselnek, akkor sem merül fel nagyon sok esetben, hogy ezeket iratként nyilvántartásba kellene venni. És emiatt el is titkolják például a levéltárak elől nagyon értékes dolgokat, mert hogy fel sem merül a nagyon sok emberben, hogy ez maradandó érdeket képviselt, mondjuk egy adatbázis, egy térinformatikai rendszer, egy e-mail levelezés például, vagy a honlap. Tehát, hogy itt ez a probléma van. amit valahogy kezelni kell, hogy az irat fogalmában nem feltétlenül értenek bele mindent, ami kell, de valóban szerintem az internet tartalma az így, tehát ez tényleg parttalan dolog lementeni. Viszont tényleg ott is lehetnek nagyon értékes dolgok elvétve, de ez már ilyen egyedi megítélés kérdése.
Hogy van ez, Zsolt, hogy egy írótól elvárnád, hogy minden szövegváltozatot megőrizzen, viszont az intranetet azt úgy mindenféle kontextus nélkül csak bátran kidobnád?
Hát az a baj, hogy nem várom el az írótól se, csak örülnék neki. Tehát ki csinálja úgy a munkáját, hogy tudja. Na, szóval én azt gondolom, hogy egy intézménynek az intranetje, az bizonyos szempontból egy munkaterület. Tehát egy olyan környezet, ahol az emberek a munkájukat végzik, és a munkavégzésnek vannak megőrzendő elemei, és vannak olyan elemei, amelyek csak ideig, óráig érvényesek. Tehát, hogyha valaki egy intézménytörténeti kutatást akar végezni, annak persze minden bit és byte kincs, ami ott van az intraneten, bocsánat, de egyébként pedig irrealitásnak gondolom, hogy ezt meg lehetne őrizni. Egyrészt azért, mert hogy egy írónak a munkássága az a művészet kategóriájába tartozik, tehát azt mondjuk, hogy a magyar kulturális örökségnek a része. Amit mi velünk a PIM-be az intraneten, hát az sok mindennek a része, de nem feltétlenül a magyar kulturális örökségnek. Tehát van ott jó cucc is persze, de azért vannak olyanok, amelyek nem érdemlik meg a hosszú távú megőrzést. Egyébként a kérdésed nagyon jó volt, mert nagyon nehéz exakt distinciót tenni. Tehát, hogyha erre akartál rákérdezni, akkor megfogtál.
Egy ilyen webarchívum előbb-utóbb eléri azt a szintet, hogy értékes adatokat tartalmaz mindenféle ügyben, nem csak kulturális, vagy nem csak muzeális értéket, hanem akár jogi bizonyítási kérdéseket is tartalmazhat, és ez előbb-utóbb eljut majd oda, hogy fel is fogják használni. Ezen a ponton azért fel fog merülni az a kérdés, hogy IT biztonság szempontjából ezeket az adatokat ki, mikor és hogyan módosíthatta. És most még ugyan nem volt erről szó, és IT szakemberként tudom, hogy ez elég komoly munka. Inkább csak javaslatételként szeretném mondani, hogy remélem jövőre már egy hasonló konferencián arról is hallunk majd, hogy hogyan lesz ezeknek az archívumoknak a biztonsága biztosítva. Köszönöm.
Itt a digitalizált dokumentumoknak a hitelesítése az célként szerepel az OSK feladatai között. A digitálisan született dokumentumok hitelesítése szintén feladat lesz, és ezt meg kell oldanunk. Hát itt nem csak arról van szó az azonosításról, hanem az, hogy vajon változtatott-e bárki is egyetlen betűt egy lementett fájban? Hogy ezt hogy lehet bizonyítani? Ezt kell ilyen speciális technikákkal megoldani.
Néhány jogi szempontú megközelítést szeretnék hozzáfűzni az eddig elhangzottakhoz. Nagyon érdekes szellemi túra volt meghallgatni, hogy kinek mi minden jut eszébe a webarchiválásról. Én azt gondolom, hogy az intranet problémáját most egy kicsit félretéve még az interneten közzétett tartalmak vonatkozásában tartozom azzal a kiegészítéssel, ami itt még a mai napon nem hangzott el, hogy van egy információszabadságról szóló törvényünk, amely minden szervezetet kötelez a közérdekű adatok közzétételére, és ezek az adatok nem tüntethetők el a honlapokról. Erről is szabály van. Még akkor is, ha a szervezet megszűnik, a jogutódnak kell biztosítani az adatok hozzáférhetőségét. Tehát van egy kötelező szabály bizonyos adatkör megőrzésére. Ez nyilvánvalóan a közérdekű adatok köre, ami szintén jogilag szabályozott, hogy mi tekinthető annak. Tehát ez az egyik része. A másik része, ami felmerült itt az alkotó emberek levelezésével kapcsolatosan, hogy hát azért itt jogi szempontból nagy óvatosságra intek mindenkit. Tehát ahogy papíralapon sem feltétlenül kell, hogy közgyűjteménybe kerüljön minden alkotó ember levelezése, bár a közgyűjtemény szeretné, de mégiscsak meg kell adni az alkotó személyes szabadságát arra, hogy ezt megteszi-e. Úgy dönt-e, hogy nyilvánosságra hozza, vagy nem, hát ezek az ő legszemélyesebb dolgai. Persze a kutatók, bölcsészek, tudom, hogy kikutatják még 20 év múlva, akkor is, ha nem járult hozzá a közzétételhez, hiszen ez a kutatás elejárója, de mégiscsak a jelen e-maileket illetően is meg kell adni számukra a rendelkezési jogot. Tehát itt azért óvatosabban inkább csak jelezzük a közgyűjteményi igényt, hogy szívesen megőriznénk, nagyon szívesen feldolgoznánk, a kutatás számára hozzáférhetővé tennénk, de erre kötelezni senkit sem lehet. Vagy akarja, vagy nem akarja. És ezzel kapcsolatosan a személyes adatok védelme is egy külön kérdés a webarchiválás kapcsán is, hiszen a GDPR szabályozása nagyon sok jogot biztosít az érintett személyek számára. Tehát nyilvánvalóan ezzel is foglalkozni kell, mint ahogy a törvény előkészítése során ezzel foglalkoztunk is.
Szinte elképzelhetetlen az, hogy egy kéziratos levelezés jogilag rendezetlenül kerüljön be egy múzeumba. Tehát amögött, de ebből az is következik, hogy a közzététel, kutathatóság, publikálhatóság, minden ilyen az jogilag rendezve van, akár egy ajándékozásról, akár egy vásárlásról van szó. Tehát a múzeumok, legalábbis a mi múzeumunk az a legnagyobb körültekintéssel jár el, akár a személyiségi jogok, akár a szerzői jogok tekintetében. Tehát véletlenül sem fordulhat elő, hogy úgy teszünk közzé bármely kéziratot, akár elektronikusan, akár kutathatóan, hogy arra ne lenne felhatalmazásunk, vagy magától a szerzőtől, vagy pedig a jogtulajdonostól.
Nem azért mondom igazán, hogy dicsekedjek a saját intézményünkkel, csak az, hogy praktikus okokból kialakítottunk az internetünkben néhány olyan megoldást, amik szerintem elősegítik a saját internetünknek a fontos dokumentumének a megőrzését az utókor számára is. Az egyik az, hogy szerencsés körülmények okán a saját szabályzatainak a nyilvántartására a Wikimedia szoftvert használjuk, és ez automatikusan verziókövető szoftver, tehát ha valaki belenéz a 2800 vagy 2900 saját belső protokollunk, a nyilvántartott protokollunknak a történetébe, akkor látja annak a 47 verzióját annak a dokumentumnak, hogy a két soros változattól hogyan lett 34 oldalas szabályzat az utóbbi 10 évbe belőle, annélkül, hogy erre nekünk külön ügyelnünk kellene, pusztán a helyesen megválasztott szoftver ezt lehetővé teszi. Azt, hogy aztán az egész archívumunk ezzel együtt értékese vagy nem, azt majd döntse el valamikor az utókor, de hasonló módon csinálunk olyasmit, például, hogy e-mailezünk mindnyájan, bugyuta és fölösleges levelek sokaságát írjuk, de hogy kialakítottunk egy olyan szokás magunkba, hogyha mondjuk nekem a Bánki Zsolt ír egy olyan levelet, hogy unokabátyámnak, a miniszternek most telefonáltam, hogy azonnal kezdeményezem a Klebersberg könyvtár megszüntetését, akkor én a titkárnőnek kiszólok, hogy ezt a levelet mentse el, legyen szíves PDF-be, és irattárilag kezelje például. És abban a pillanatban ez a fontosnak ítélt levél, és abban a pillanatban reggel én döntöm el, hogy a 76 darab levelemből mi az a három, amit én irattárilag szeretnék eltenni, az is, amit én írok, meg az is, amit kapok azok közül, és ez rendszeresen előfordul. Na most még egy dolgot mondanék ahhoz, amit a Zsolt mondott. Azt mondta Zsolt, hogy ne menjünk át fantaziba. Én azt mondom, dehogy nem, hát menjünk. Hát már 5:30 van mindjárt, ilyenkor már szerintem lehet. Tessenek elképzelni azt a helyzetet, hogy valaki Magyarország kormányzója délutáni órákba kap egy olyan SMS-t, amelyet a külügyminiszter írt neki, és a külügyminiszter SMS-el következőt tartalmazza, hogy méltóságos úr, hullarablók lettünk, alávaló nemzet. Sajnálom, hogy nem tartottalak vissza ecetére, ugye ismerős Telekinek az öngyilkos levelei. Ha most lenne öngyilkos Teleki Pál, akkor egy SMS küldene a Horthy Miklósnak például. Előfordulhatnak könnyen. Na most ezzel csak arra akarom fölhívni a figyelmet, hogy olyan kultúrába élünk, olyan kultúrát alakítottunk ki, ahol egy csomó jól bejáratott, régi, az archiváció szempontból könnyen és jól kezelhető dolog, az átment a virtuális térbe, és ott zajlik le. Nagyon-nagyon fontos országokat, nemzeteket mozgató dolgok. Hát gondoljunk csak arra, hogy milyen hajmeresztő dolgokat művel az Amerikai Egyesült Államok elnöke hirtelen elhatározásból a Twitteren, és lehet tudni, hogy a teljes stábja, a haja az égnek áll, hogy hozza helyre, amit csinált, de azt, amit csinált és amit közölt a Twitteren, annak világpolitikai befolyásoló elemei lesznek. Tehát kénytelenek a jövő történészei foglalkozni vele, Mert én ugyan elismerem, amit mondtál, hogy sokkal izgalmasabb lehet a Trumpnak az e-mail mennyisége, mint ez, viszont a hatása, az mégiscsak annak van a világpolitikára adott esetben, amit hisznek vagy gondolnak róla, tehát a Twitter bejegyzései ilyen szempontból nagyon fontos dolgok, akkor is a hülyeségek. Ha az Egyesült Államok elnöke hülyeségből hülyeséget mond, és emiatt Észak-Korea kilő két rakétát, mondjuk ilyettébe, akkor az a világtörténet befolyásoló tényező volt, tehát akkor is az egy fontos dologgá válik. No, tehát summa-summárom azt akarom mondani, Teleki Pál szerintem SMS küldött volna Horthy Miklósnak, és most cseszhetnénk, hogy akkor az most kiarchiválja, és hogy teszi el, és a Horthy eltette a telefonját, és az a telefon fönnmaradt-e, és őrzik-e azt a Nemzeti Múzeumban. És hogyan szimulálják, ha valaki meg akarja nézni az eredeti SMS-t. Köszönöm.
Igazából, hogyha az jött át abból a félmondatomból, hogy nem tartom fontosnak Trumpnak a tweetjeit, ez nem ezt akartam ezzel kifejezni. Itt a másik, itt a szabályozással kapcsolatos megjegyzések mentén is szeretném azt elmondani, hogy én nem vagyok sajnos optimista ezen a területen. Tehát én is azt látom, hogy egy valóságos információs cunami borul rá, mondjuk a levéltárakról tudok beszélni, és sajnos itt kevésbé tudok egyetérteni Zsolttal, hogy bizony sajnos el kell fogadnunk azt a helyzetet, hogy amit kapunk, már annak is örülni kell. Amit tudunk integrálni a gyűjteményünkbe, már attól legyünk boldogok, mert sajnos a szabályozás még a közéletképzők tekintetében sem elegendő arra, hogy a legfontosabb tartalmakat hosszú távon meg tudjuk őrizni. Sajnos a szabályozást nagyon sokan nem veszik figyelembe, nem tartják be a szabályokat, és itt Trump e-mailjeivel kapcsolatban azt hiszem, hogy Amerikában jobb a helyzet, mint a magyarországi politikai vezetők e-mailjeivel a megőrzés tekintetében. Láttunk, ugye választások dőltek el azon, hogy amerikai politikai vezetőknek az e-mailjeit vagy a kommunikációt hogy kezelték. Azt hiszem, mi itt Magyarországon eléggé távol vagyunk ettől. És nem csak az e-mailekről beszélek, én a fontos nyilvántartásokról, köziratokról, iktatott iratoknak a tartalmáról, és amit a intranettel kapcsolatban elhangzott, a jogszabály szerint a belső ügyviteli iratok és köziratok. Tehát azoknak ugyanolyan elbírás alá esnek a köziratokról szóló törvény alapján, azokat ugyanúgy mérlegelni kell a fontosságukat a maradandó történeti ügyviteli érték szempontjából, és bizony ez nem attól függ, hogy az milyen információs rendszerben van az információ, hanem hogy mit tartalmaz és milyen következménye van, akár intraneten vagy informális csatornán küldött kommunikáció esetében, és az lehet nagyon fontos. Valóban, hogyha Teleki Pál azt a levelet, azt SMS-ben, Messenger-ben, vagy bármilyen kommunikációs csatornán küldött, a tartalmából következik az, hogy ez fontos lehet, nem az, hogy ezt iktatták-e, vagy nem iktatták, és hogy nyilvánvalóan, hogyha közszereplő, közfeladat ellátásával kapcsolatban keletkezett, az közirat. És arra ugyanez a megőrzési kötelezettség vonatkozik, és a levéltárosnak oda kellene tudnia mennie, és azt mondani, hogy hát ez bizony fontos, nekünk megvan hozzá a szakértelmünk, hogy megmondjuk, hogy ezt meg kell leőrizni, vagy sem. Sajnos ez viszont így, ahogy én elmondtam, ez nem működik. És a gyakorlat az, hogy én egyre inkább azt látom, és ebben pessimista vagyok, hogy egyre inkább úgy kell működnünk, mint a 19. századi kollégáink, akik örömükben felkiáltottak, hogyha egy elhagyott poros padláson valamilyen fontos iratot tudtak megtalálni. Gyakorlatilag nem tudunk odaérni azokhoz a szerverekhez, nem tudunk odaérni azokhoz a számítógépekhez kellő időben, hogy a fontos információkat azt a jogszabályok súlyánál fogva át tudjuk venni és meg tudjuk őrizni.
Nem kerülhet ki sem az internetre, sem az intranetre olyan tartalom, aminek nincs papír alapon iktatott, aláírt verziója. Ami kikerülhet az intraneten például, talán így, az az ebédlő étlapja, De már az, hogy véradó hét van a minisztériumban, annak biztos van valamilyen papíralapú iktatott nyoma. Tehát igazából ezen a szinten szerintem rendezett ez a kérdés, hiszen belső irattári szabályzata van a közhivataloknak, és abban az is benne van, hogy az e-maileket is iktatni kell, azt az e-mailt, amiből ügyintézés következik. A egyéb szürke zóna, amit a vezetők, politikusok SMS-be vagy személyes e-mailben közölnek másokkal, az körülbelül az a kategória, ami Teleki Pál esetében a szóbeli beszélgetés lehetett. Egyébként pedig, ami ügyintézéshez kapcsolódó, annak van iktatott papíralapú nyoma. Tehát előbb-utóbb oda kerül a levéltárba.
Azt gondolom, hogy ilyen záróbeszédet sem tartanánk. Reméljük, hogy jövőre mindenkivel találkozunk, és megint lesz miről beszélni. Köszönöm mindenkinek a részvételt.